magasztalva és áldva legyen a mi Urunk a nagy kiváltságért, hogy mi is itt lehetünk, hogy imádjuk őt, és Istennek a tartozó köszönetet hozni azért, amit kegyelemből elvégzett valamennyiünkön, és nem csak rajtunk, hanem sok másokon is az egész világon, vagy az egész föld kerekségén nagy dolgot vitt véghez. Csak az a kérdésem lenne még, hogyha a testvérek beszélnek-e németül a hallgatók közül, ha van-e valaki, aki fordítani tudna, nincs senki, beszéltek németül, kérdi Frank testvér franciául, egy kicsit talán, testvér, tudsz te franciául, mert a testvérek Zairból jönnek, megteszem azt a megjegyzést, hogy a legnagyobb összejövetelek voltak, amelyeket 1969 óta együtt átéltem, akkor Indiában voltam, ahol egy néhány ezeren összegyűltek, és most ezúttal Zairban volt, és Rusz testvér már is említette, hogy szerdán, ha az Úr is úgy akarja, újra úton leszek, Afrikába repülök, most ezúttal nem Zairban, hanem Tanzániában, Kéniában, Malawi és Dél-Afrikában. Remélem, hogy Isten újra az ő áldásával fog kísérni, és hogy az ő szavát közhírré teszi az ő népe között. Ha mindenütt úgy lehetne, mint Zairban volt, vagy van, akkor nagyon meg lennék elégedve. És csak azt tudom nektek mondani, hogy egészen attól függ, milyen fogadtatásban vagytok részesítve, vagy hogyan vagytok felvéve, hogyha amennyiben kritikával és vonakodással vagytok fogadva, az egész Isten tiszteleti szolgálat olyan, mintha meg lenne bénítva. Amennyiben azonban, ha Isten szeretetétől, ihletve, lélektől fakadó őszinteséggel vagytok fogadva, a szellem szabadságát érezzitek, és az Isten tisztelet egész másként alakul, egész másként kibontakozik, és Isten szava árad, és az emberek áldásban részesülnek. Schmidt testvért már hónapok és hetek óta hiányolom, és ma reggel csak akartam mondani, Rusz testvér üdvözleteket küldött, legalább ennyit. Ha valaki hiányzik, egyszerűen hiányát érezzük. Így van valamennyiünkkel. És szeretnénk, ha minnyájan egy érzésben lennénk, ez az összetartozási érzület, az Úrral való összeköttetés, és az egymással való összeköttetés, hogy belsőleg egész nyugtalanok legyünk, ha valaki hiányzik, valakit nem látunk, mert egyszerűen érezzük az ő hiányosságát, egyszerűen meg kellene legyen, és remélem, hogy Isten kieszközli, és nincs messze, hanem egész közel érkezett. Az őskereszténységben ez az állapot volt, egy szív, egy lélek, összegyűltek naponta, az ő megosztották egyszerűségben az eledelüket, magukhoz vették, imádságban Istennek ajánlották, felszentelték magukat, hogy Isten tudná használni őket. Az egyetlen, ami ezen a földön még hátra vagy megmaradt nekünk, az abban áll, hogy a végen ugyanazon dolgokban legyünk gyakorlatosak, mint a kezdetben voltak a testvéreink. Ez a teljes lemondás önmagunkról, a bensőleges összeköttetés Istennel és egymás között, hogy Isten szelleme által létrejön ez a teljes felelevenedés, hogy új erőre kapjunk, megelevenedjünk. Hiszen tudjátok, hogy az Úristen Ádámot megalkotta, és megvoltak az ő testének minden tagjai, de még nem tudott járni, és nem tudott hallani, és még nem tudott látni sem. Azután az Úr Isten belelehelte az élet leheletet, az élet éltető elemét, és így lett egy élő lélekké. Már most működőképesek lettek a fülek, a szemek láttak, a száj beszélni tudott, most egyszerűen működőképes volt minden. Ebben a testben, amely már létezett, miért? Mert az életet éltető eleme bele lett lehelve. Így van az Úr testével is. Csak azután tud működőképes lenni, hogyha Isten szelleme elárasztja, és bekövetkezik az általa kieszközölt átalakulás, ami Urunkról az áll írva, hogy amikor összegyűlt a tanítványéval a feltámadása után, rájuk lehelte az élet éltető elemét. Ugyanaz a szó, ami a Mózes könyvében áll, hogy az élet leheletét lehelte beléjük, ugyanez áll a János 20-ban is. Rájuk lehelte az élet éltető elemét, és azt mondta nekik, vegyétek a Szent Szellemet, vegyetek Szent Szellemet. És ezzel a kijelentéssel egy hatalmas mérvű feladattal lettek megbízva. Hisszük, hogy Isten az ő Szent Szellemének hatalmas kitöltetését létre fogja hozni, mert nem lesz elég, hogy egyszerűen jelen legyünk tagokként, hanem egyszerűen életre kell keljünk. Mi haszna lenne a legszebb tagoknak, ha a szem nem lát, ha a fül nem hall, és minden élettelen lenne. Erre csak egy szó létezik, és ez azt jelenti, úgy hívják, hogy halál. De Isten nem a halottak Istene, hanem az élők Istene. Miért? Mert életet teremt. Az élet te belőled árad, minden élet ő belőle árad. A Zsoltáríró azt mondja, minden élet te belőled árad, és egy énekíró is megfogalmazta az ő szavaiban, egy néhány versszakokban kifejezésre juttatta. És szeretnénk, hogyha ez az isteni élet mindazokban nyilvánvaló legyen, akik az isteni természetesség részeseivé lettek, ezekbe beleáradna, és hogy ez az isteni élet kihatással lenne, megvalósítaná az isteni célt, és nem csak te vagy, hanem én vagyok továbbá, hanem Isten, aki mindent mindenekben végez. Ha a Szentírást olvassuk, úgy a mi szívünk érintve van természetesen, és tudatában vagyunk annak, hogy az tanultak és a bölcsek előtt elrejtett maradt, amit az Isten a kiskorúaknak leleplezett. A tanultak és a világ szerinti bölcsek egyszerűen elmennek amellett, amit Isten az ő egyszerűségében végez. És gondoljunk arra a nagy, rendkívüli prédikációra, Isten kinyilatkoztatottan egyszerűségben. Emberek mindig azon vannak port venni az ő tevékenységeikből, amiről sokat lehet beszámolni. Isten a legnagyobb és a legrendkívülibb dolgokat olyan egyszerűségben végzi, hogy az emberek majdnem megbotlanak benne. És röviddel ezelőtt említettük, és egy hangszallagon talán fel is van véve, ami Urunkhoz jöttek, és azt mondták neki, te, aki egy ember vagy, ember létedre, Istent csinálsz magadból, ezzel Isten káromlod, és jogunkban állna megkövezni téged. Miben állt az okolás? Abban, hogy ember volt, evett, ivott, sírt, erejét megfeszítve küzdelemben volt, úgy találtatott, tökéletesen embernek találtatott minden tekintetben, mindaz, ami isteni jellegű volt rajta vagy benne, letette, és isteni hústestet öltött, hogy bennünket, akik emberi hústestünkben elveszett állapotba kerültünk, megváltson, hogy az isteni fiúságba lett lehessünk átültetve. Ebben áll az eredmény, ha minden számításba veszünk. Erről nem lehet sokat filozófálni, nem arról van szó okokat és miérteket tudományozni. Tudjátok, nem csak a múltban, és nem csak a tegnap előtt, hanem az egyház történelem kezdete óta legalább két csoport létezett. Az egyik csoport teljes hitet tanúsított, teljes szívből hit, semmit nem foglalt szabályba, semmit nem határozott meg, vagy szabályozott meg, hanem teljes szívből hitet és szellemtől lettek vezettetve. A többiek hozzáfogtak szabályokat kieszközölni, meghatározták az istenséget, meghatározták a hitfelfogásokat, és önmagukat nagyképűen és elbízakodottan megállapították, miben és hogy higgyenek. Ha így az egyház történelmet olvassuk, valakit csak megrohan a rossz hangulat, vagy elkapja a bosszuság ilyen dolgok olvasása közben. Ha olvassuk, hogy dolgok, amelyek évszázadokkal utána lettek megfogalmazva, azután valami apostoli hitvallomásnak vannak meghatározva, mind a mai napig, és gondolok most a hitfelfogás, vagy a Nietzsche-i hitfelfogás, vagy hitszabály a Kalcedonban 328-ban lett a mostani fogásba kiadva, és mindenütt az apostil megjelöléssel lepecsételik az általuk kikoholtalak. Nem létezik az apostolok cselekedeteiben írva valami, ami tanúvallomást tenne arról, ami 328-ban volt a Kalcedonba. Ezek az emberek vakmerőséggel és példátlan szemtelenségben szabásba foglalták követelményeket és intézkedéseket. Ez vallásos, ájtatos bűnözés, egy bűncselekmény, amit senkinek nem szabad megtennie. Ha Isten segítségemre lesz, egy szép napon írni is fogok róla. És a nyilvánvalóságot értesíteni fogom. Nem lehet a dolgokat tétlenül és közbelépés nélkül végignézni, és aki a vallásos téren tájékozott, az látja, hogyan folyik, vagy hogyan játszódik le a félrevezetés, és van az embereknek jogukban tudomásul kapni az igazság, megtudni az igazságot, és kivilágosítsa fel az embereket, hanem az, aki felismerte már a világosságot, átélte, és akiben valóság lett. De efelől nem akarunk tovább vagy behatóbban foglalkozni, vagy beszélni, de mert éppen az Istenséggel kapcsolatosan annyi minden van mondva, és együtt olvastuk, hogy kezdetben vala az íge, és az íge Istennél volt, és Isten volt az íge. Már itt össze lett foglalva az egész dolog, vagy egyesítve lett minden. Kezdetben vala az íge, azután az íge Istennél volt. Két egyidejűleg látható volt a két dolog. Lehetett Istent látni, és egyúttal lehetett látni a kinyilatkoztatott Isten szavát, az Isten fiában megnyilvánultan. És azután úgy áll, és az íge Isten volt. De az emberek nem tudnak ilyen messze menően visszamenni, hanem megállnak, egyszerűen állva maradnak. Mi minden egyes ége szakaszt, ége szót teljes szívből hinni akarunk, és úgy akarunk hirdetni, amint írva áll. És ez a szép dolog benne, hogy nem vagyunk elkötelezettjei semmilyen hitvallásnak, semmilyen hitfelekezetnek. Nincs sehol, ahol esküdtettünk volna a hitfelekezeti alaptörvény vagy alapszabály mellett. De Istentől meglettünk határozva, ami hozzátevésünk nélkül teljes szívből hitet tanúsítani, amint az íge mondja. És a Szentírás azt mondja, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, akkor erre egy határozott amment mondunk. És ha a Szentírás azt mondja, hogy az ember fia és a Dávid fia, erre is egy határozott amment mondunk. És amennyire a Szentírás azt mondja, ma született nektek Krisztus, aki Úr a Dávid városában, akkor meg vagyunk győződve arról, hogy Krisztus az Úr. Hiszünk minden egyes íge szót, úgy, ahogy le lett írva, és mindvégig, életünk végéig nem fogjuk feltenni a szemellenzőket, hanem körültekintőek leszünk, és tájékozódni fogunk az Isten teljes üdvhatározatában. Vannak annyi Biblia versek, amelyeket fel lehetne olvasni. Itt arról vagyunk tájékoztatva a 10. versben. A világban volt ez a világosság, és a világ általa lett megteremtve, vagy alkotva, de a világ nem ismerte fel őt. A világ általa lett megteremtve, vagy alkotva. Felfogjuk-e ez a Jáve, aki a kezdetben kijött az Isten teljességéből, a láthatatlanságból előlépett, mint a logosz, mint a cselekvő, mint a Isten kinyilatkoztató része, az Édenkertben a közbelépő Isten. Ugyanaz, aki az Édenkertben beszélt, ugyanaz volt a Sinai hegyen, ugyanez volt az Olajfák hegyén. De az Ótestamentumban még szellem szerinti létező lényként, az Új Testamentumban azonban hús szerinti létező lényként. Felolvasok nektek még egy pár ígeverset, hogy tudomásul vegyétek, mi áll írva. Az 1. Korintus 8. fejezetéből akarok olvasni a 6. verstől. 1. Korintus 6. 6. verstől. Így számunkra mégis egyetlen egy Isten létezik, tudnillik az Atya, akitől van a mindenség, és mi is ő érette. És egyetlen Urunk van, tudnillik a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is ő általa. Avagy ketten alkották, vagy teremtették-e meg a világot? Van két teremtőnk lenne, vagy csak egyetlen egy teremtőnk létezik? Egy megváltónk létezik, vagy több megváltó? És közvetlenül ezután a 7. versben áll, Pál apostol által a Szent Szellemtől ihletve mondja, igen, viszont nem mindenkiben van meg ez a felismeret, nem mindenki van tulajdonában ennek a felismeretnek. Nem mindenkinek van tulajdonában, nincs mindenkiben meg ez a felismeret, mert ebben a Szent Szellem vezet bele ezekben a Isten titokzatosságának a mélységeiben. Istent nem lehet emberi módon megmagyarázni, és meg fogjátok látni mindjárt, hogy az emberi értelemnek azonnal úgy tűnik, mintha ellentétes lenne valami, de a Szellemnek, mi Szellemnek semmi, nincs ellen, semmi nem ellentétes. De először hadd olvassam a Jelenések 4. Jelenések 4:9, talán a 8. vers második részét, második felig. Szent, szent az Úr, a mindenható Isten. Hasonlítsátok össze ezt az ige szakaszt az 1. Korintus 8:6-tal, amit éppen az imént olvastunk. Csak egy Isten létezik, egy Atya, és csak egy Úr tudnillik, Jézus Krisztus, a mi Urunk. Itt két fogalommal találkozunk, Úr és Isten. Az Isten fogalom az Atyával kapcsolatosan, az Úr fogalom az Fiúval kapcsolatosan. Itt a Jelenések, ez a két kifejezésmód összefoglaltan elénk van adva, és az van mondva, szent, szent, szent az Úr. Ki ez az Úr? Jézus Krisztus az Úr. Minden szellem, aki Istenből van, vallja és elismeri, hogy Jézus Krisztus az Úr, és senki nem mondhatja, hogy Jézus az Úr, hanem csak a Szent Szellem által. Senki nem képes vallani azt, hogy Jézus az Úr csak és a Szent Szellem által. Így írja Pál apostol a Korintusbeliekhez, 1. Korintus 12:3. És itt ez van mondva, szent, szent az Úr. Tegyem fel talán a kérdés, melyik Úr, hiszen tudatában vagyunk, ki az Úr. Szent, szent az Úr. A mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Aki eljön. Ki az, akire várunk? Ki fog újra visszajönni? Szeretteim, fel kell fogjuk egyszer s mindenkorra, hogy Isten az ő istenségét levetkőzte, és embertestet öltött, hogy bennünket megváltson, és az isteni állapotba átültethessen, az ő lényegéből fakadó sajátságát állandosultan nyilvánvalóvá tette Jézus Krisztus, ami Urunkban, és ezt az isteni kinyilatkoztatást nem vetjük meg, nem vesszük lefitymálóan. A következőkben ez áll a Jelenések 4-ben. Valahányszor az élőlények azt mondták, és amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adtak a trónuson ülőnek, annak, aki örökké él, leborul a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja az, aki az örökkön örökké él, és leteszik az ő koronájukat a trónus elé, és ezek a szavak kíséretében mondják, méltó vagy te, Urunk és Istenünk, hogy átvedd a dicsőséget, a tisztességet és a hatalmat, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett, és teremtetett, ami teremtve lett. Nem ugyanez az íge? Úgy vélitek, hogy Isten szelleme zűrzavart létesíteni a Szentírásban, minden emberek által kiadott könyv olyan zűrzavaros, mint az emberi gondolatok, mint a kiadó maga, de az Isten szavában nem létezik az összeviselők, nem létezik zűrzavar, hanem tökéletes és teljes világosság, tökéletes egyértelműség Isten szellem által kinyilatkoztatottan mindazok számára, akik ezt, akik tulajdonaivá akarnak lenni ennek az isteni kinyilatkoztatásnak. Már most hadd térjünk az ellentmondáshoz, amit a hitetlenek megtalálnának, ha alaposan kutatnának utána. De Isten szavát önmagát magyarázóan, indoklóan megsemmisíti az emberi érveléseket. Itt a János evangéliuma első fejezetének 18. versében együtt olvastuk, 1.18, Istent soha senki nem látta. Most elolvasok nektek azonban valami más egyebet, hogy legalább 70-en látták őt egyszerre, és ehhez hozzácsatlakozik még Mózes, Áron, és még többek is. És felismeritek ebből, hogy miért lettek a dolgok úgy írtva, ahogy éppen írva lettek. Olvasok nektek a 2. Mózes 24. fejezetéből, és pedig a 9. verstől. 2. Mózes 24, a 9. verstől. Tartsátok figyelembe a János 1.18-at még. Tartsátok gondolataikban, senki soha Istent nem látta. Most olvassunk a Mózes könyvéből. Amikor erre fel Mózes és Áron, Nádáb és Abihó, meg az Izrael vénei közül 70-en fölmásztak, vagyis tekintetbe vették, meglátták Izrael Istenét, lábai alatt zafírkőféle fedőlap alkotás volt, és olyan tiszta volt, mint maga a ragyogó ég, és nem emelt kezet, nem nyújtotta ki a kezét Izrael fiainak ezen kiválasztottai ellen. Nem, jó lehet, látták az Istent, ettek és ittak az ő jelenlétében. Nos, mit mondjunk ehhez? Mit mondott a mi Úr Jézus? A világ nem lát engem többé, nem fog engem többé látni, ti azonban megláttok. Itt ebben az összefüggésben áll a kiválasztott fogalom. Az Izrael kiválasztottai voltak azon, akik együtt felmehettek a hegyre. És kit láttak ott meg? Isten magát abban a kinyilatkoztatott testalkatban, amelyben láthatóvá tette magát. Azelőtt már, vagy azután is ismételten kinyilatkoztatta magát. Különösen a 2. Mózes 19-ben, amikor leereszkedett és köszírétette a törvényt. Az Úr Isten volt. Nem valami szellemet láttak, hanem azt vették tekintetbe, és azt is látták, ami az lábai alatt voltak. Következetesen egy testalkatot láttak, egy alakzatot, nem valami szellemiséget, nem valami felleget. Itt lábakról van szó. Felolvasom nektek még egyszer a 10. verset. Látták Izrael Istenét, a lábai alatt zafírkőféle fedőlap alkotás, mint valami fedőlap alkotás volt, és olyan tiszta volt, mint maga a ragyogó ég. Következetesen Isten leleplezett alakszatát láttát, a láthatatlan Isten látható testalkatát, az Urat, a mindenható Isten, aki megismertette magát, de nem mindnyájan látták őt, hanem csak a kiválasztottak. Itt írva áll, hogy nem emelt kezet, nem nyújtotta ki a kezét ellenük, az Izrael fiai kiválasztottai ellen. Nem. Jó lehet, látták az Isten, ettek és ittak az ő jelenlétében. Ezek Istennek eme kinyilatkoztatása semmi összefüggésben nem áll az elhivatottakkal és bátortalanokkal, a lagymatagok és a kishitőekkel. Ezek az Isten kiválasztottaival állnak kapcsolatosan, akik meglátják Istent és az ő jelenlétében esznek és isznak az élő Isten közösségében úgy, ahogy ott volt. És azt fogjátok mondani, hogyan történjen ez meg? Szeretteim, ez Isten ügye. És ha mi ez időben Isteni kiválasztottaihoz tartozunk, akkor meglátjuk az Istent, és az ő jelenlétében, az ő asztalához ülünk, és az ő társaságában eszünk és iszunk, és felfrissülünk, felfrissítjük magunkat az ő háza gazdag javaiban. Isten elrendelte a kiválasztottságot, amely olyan sokak számára idegenszerűnek tűnik, és Isten különös módon a gyertyatartóra állította nemzedékünkbe eme kiválasztottságot, és látjuk, hogy egy régi, egy ős régi fogalom itt már az Izrael népe között alkalmazva van a kezdetben. Isten nem emelt kezet az Izrael fiai ezen kiválasztottai ellen. Amennyire bizonyos az, hogy az Izrael népe között voltak, vagy léteztek ezen kiválasztottak, és az elhivatottak is léteztek. Annyira bizonyos, hogy így áll a helyzet az új testamentumi gyülekezetben is. És itt képesek kell legyünk a dolgokat elválasztani és csatlakoztatni egymással, miközben különbséget teszünk. Egyrészt elválasztani, különbséget tenni, hogy az egyik korán sem kell lássa azt, amit a másik már lát, másfelől pedig egyesítve látni, vagy felismerni azt, hogy Isten a Krisztusban leleplezte magát. Szeretteim, amikor Filipp akkor a János evangéliumában, a 14. versben, ami Urunkhoz jött, és aki annyiszor utalással volt az atyára, és azt mondta, mutasd meg nekünk az atyást, és ami Urunk egész mélységesen elszomorodva azt mondja, annyi ideje már veletek vagyok, együtt vagyok veletek, hogyan mondhatod most, hogy mutasd meg nekünk az atyát, aki engem látott, az látta az atyát. Felfigyeltek-e, hogy az íge hirdetéshez mindkét oldal tartozik, mindkét megtekintési mód, egyrészt 100%-osan felismerni, hitet tanúsítani, hirdetni, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és ebben beleszületett ebben az emberi világban, pellenkába lett pólyálva, és jászolba lett fektetve, 8. napon a törvény szerint körül lett metélve, és hogy itt élt, járt közöttünk emberi módon, 100%-osan ember volt, embert, nem csak embertestet öltött, hanem ember is volt, hanem ebben a 100%-os emberi szervezetében, ez az emberi testében volt valami öröki jellegű, valami, amit nem lehet letagadni, valami isteni, amint az előbb is mondtam, és hogy ezt a halandó test, az ő teste is halandó volt, neki is érettünk, el kellett szenvedje a halált, de a sátán ővele kapcsolatosan, hogy ő ránézve nem volt semmi jogosultsága. Evégett a halálnak sem volt semmi jogosultsága rajta. Miért? Mert bűn nélküli született. Bűnmentesen élt. De feltevődik a kérdést, hogyan halt meg? Ha most azt mondanám, hogy bűnmentesen halt meg, akkor az igazságot mondanám határozottan. És ha azt mondanám, hogy bűnnel megterhelten az egész világ bűne őre lett rakva, és így halt meg, és hogy ezzel a bűnökkel megterhelten ment fel a keresztfára, akkor ez is a 100%-os igazság. Akkor mégis azt mondja az íge, hogy a mi büntetésünk őre lett helyezve, ami bűneinket hordozta, magára vette a mi fájdalmainkat, és így ment fel a Golgotai fára, és hagyta, hogy meglegyen ott feszítve, és ott kikiáltotta, felkiáltott, én Istenem, miért hagytál el engemet? Hányszor hangsúlyoztuk ezt is már, hogy a te és az én felkiáltásom volt, a bűneink által Istentől elveszett állapotban kerültünk, elhagyatottan, reménység nélkül, Isten nélkül születtünk ebben a világban, és ebben az állapotban elfoglalta te és az én helyemet, és az én és a te bűneid őre lettek rakva, és nyilvánvalóvá lett az Istentől való tökéletes, kifogástalan elszakadás. Ebben az ő állapotban felkiáltott, én Istenem, miért hagytál el engemet? A célnak tökéletesen megfelelően, és amikor az oldalában belett szúrva a kard, beteljesedett az, amit Pál apostol mond a 2 Korintus 5.19-ben. Tud, hogy Isten ugyanis a Krisztusban volt, és megvékéltette a világot önmagával. Egy pillanatra elhagyatottan, de a másik pillanatban már egyesítve lettünk az Istennel, megbékéltetett. Abban a pillanatban, amikor az engesztelés vére a Golgotai kereszten gyömlött. Ó, szeretteim, arról van szó, hogy a bibliai igazságokat nem célszerűen észszerűsítsük, észszerűen tegyük, emberi módon értelmezzük azokat a saját belátásaink szerint, hanem hogy Istennek minden egyes szavát mennyei isteni szemszögből vegyük tekintetben, és mert egyedül csak úgy kapjuk az Isten részéről a felelősségvállalást, hogy a két módon látjuk a dolgot. Legyen, hogy Isten megáldaná mindazokat, akik nincsenek itt, bárhol találtassanak. Az Úr ismeri az öveit. És a jelszavam, amit kezdettől kaptam, ez volt. Ismerjétek fel, és vegyétek tudomásul, hogy az Úr csodálatos módon vezeti az ő szentjeit. Az ő benne megváltottakat, az ő benne egyenlővé tetteket, az ő benne kiválasztottakat, az ő benne tökéletességre jutottakat. Még mindig nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de amikor nyilvánvalóvá lesz, akkor hasonlók leszünk, vagy egyenlők leszünk, egyenlővé leszünk téve ő vele. Hogy legyünk középkorúak, vagy előre haladott korban, ami testünkön észrevesszük, hogy nem úgy van, mint ahogy volt 16 éves korunkban, vagy 17 éves korunkban. És az idő múltával mind jobban hozzá fogunk sóhajtozni. És sóhajjal mondjuk, hogy ez a vén testi burkolatunkat bár levethetnénk, és hogy visszaletnünk állítva ifjúkori állapotunkban, visszalehetnénk ültetve ifjúkori állapotunkban. De ezt elhihetitek nekem. Nem csak mert Branham testvér is hangsúlyozta, amikor arról számolt be, hogy átvétetett a paradicsomban, és milliókat látott maga előtt, akik mind fiatal korban voltak, január 1-én 81-ben, amikor én magam kilettem véve ebből a testemből, és az valamennyi átalakultakkal, megváltottakkal felmentem, mindnyájukat fiatalkorban láttam őket, és az én megítélésem szerint nem 18-19 évesen, hanem inkább 16-17 évesen. Közvetlenül előttem láttam őket, világosan és egyértelműen. Ez a tiszta igazság a mindenható Isten előtt, aki egyszer ítélni fog eleveneket és halottakat, aki előtt te is meg fogsz állni, én is meg kell álljak. Jobban, mint ahogy látlak benneteket magam előtt, láttam, amikor jobb oldalra néztem, mindnyáján fiatalok voltak, de mindnyáján különböző hajat viseltek, szőke, sötétbarna, éppen úgy, ahogy van a természetes életben, de mindnyáján fiatalkorúak voltak, és mindnyáján átszellemültek voltak az ő tekintetükben. Szeretteim, hiszen várunk erre az állapotra, hogy ez a vén testi burkolatunkat levessük, és ezen a vén burkolaton, bordázaton valami műveletet nem lehet végrehajtani, mert a halálnak lett prédául adva. De ahogy a tegnap este is hangsúlyoztuk, egy Istentől készült épületünk van, egy feltámadási testünk, amely soha nem lesz beteg utána, soha nem fog megöregedni, megvénülni, nem lesz fájdalma. Ó, mit készített Isten azoknak, akik szeretik őt, és ezekhez számíthatunk mi is kegyelemből. Ő nem fog kezet emelni az ő kiválasztottai ellen. Nem, nem. Annál inkább kinyújtja, felemeli az ő kezét föléjük tartva, és megáldja őket az ő társaságában. Azt fogja mondani, üljetek asztalhoz, egyetek, igyatok az én társaságomban, az én jelenlétemben, és vegyitek tekintetbe az én dicsőségemet, és azt, amit elkészítettem neked, nektek, ami Istenünk valóban egy nagy Isten. Következetesen mindkét dolog egyértelműen igaz. Isten soha senki nem látta, de a kiválasztották, azon a módon tekintetbe vették, vagy meglátták őt, ahogy amint egy látható alakzatban leleplezte magát, halleluja, nem valami csodálatos, nem valami rendkívüli dolog, nem valami becses dolog, hogy ezt dolgokat mind összefoglalóan most az új testamentumi gyülekezet végén tekintetbe vehetjük, láthatjuk kibontakoztatottan szemeink előtt, és felteszem nektek a kérdést, létezette valaha egy idő ezelőtt, amelyben az új testamentum, ez isteni kinyilatkoztatások ennyire napfényre kerültek, feldettek, derítve, mint napjainkban? Nem. Egy kivételes, egy kiválasztott nemzeték vagyunk, és Isten teljes szívből tisztelnünk kellene, és az ő nevének tiszteletet, dicséretet, magasztalást hozni, és ezt határozottan megtehetjük, miután, ha Rusz testvér szeretné, még mond egy néhány dolgot. Gondoljatok én reám imádságaitokban, az Úr áldjon meg benneteket, és legyen veletek minnyájatokkal. Amen. Úgy hiszem, hogy semmit nem kell még ehhez hozzátennünk, vagy mondanunk, ha mindezt megszívleljük, ami mondva lett, és hitet tanúsítunk teljes szívből, elégséges számunkra, hogy Istent imádatban részesítsük, az ő nevét felmagasztaljuk mindenek felett, és valóban úgy volt, nagyon rendkívül lettek előttem az ő, ezek a szavak, az ő kiválasztottai fogják megérteni, ők készen lesznek, mind lépésről lépésre menni, azokat a lépéseket, amelyre felszólítja Isten őket. Így hálásak vagyunk, és boldogok vagyunk afelől, hogy méltatlanok vagyunk, Isten mégis méltóknak talált az ő szemében, hogy az ő tulajdonai lehetünk. Nem mert megérdemeltünk volna, nem mert jobbak voltunk, jobbak lennénk, mint mások. Nem. Talán sokkal rosszabbak. Már a múltkor mondottam, talán vannak emberek, akik emberi természetüktől fogva különbök nálunknál. Különbök voltak, és különbök most is. De miről van? Isten eleve elrendelésen, az ő elkülönítésen múlik minden. Az Isten kegyelmén múlik minden. Az ő kegyelme az, hogy itt lehetünk most is, hogy elhívott bennünket, hogy meghallgattuk az hívójelt, felismertük, és az ő szavát ilyen csodálatos módon kinyilatkoztatta magát. Noha sok fülekhez eljutott az íge hirdetés, de tudjátok, nem mindnyájan ismerik a hívójelt, nem mindenki érti meg a hívójelt, és éppen emlékeztetve vagyok arra, amit Branham testvér mondott a kotlóról és a csirkékkel hasonlatban, és a sasfiókról. Igen, a sasfiók tudta, hogy idegen a csirkék között. És tudjátok, annyira nagyjá lett előttem, amikor ezt olvastam, az öreg sasanya, sasmadár átrepülte a paraszt udvart, és hallatta a hívását. Nos, mit értettek volna ezek a csirkék belőle? Nem ismerték fel a hívójelet, de a sasfiók felismerte az anya hívójelét. Tudjátok, senki nem fogja a hívó szót megérteni, a vőlegény hívó szavát, de az ő menyasszonya fel fogja ismerni az összefüggéseket, nem-e csodálatos, nem-e dicsőséges, hiszen szobcsirkék voltak ott a parasztudvaron, ott volt a kotló, ott voltak a tyúkok, nem-e csodálatos hasonlat a napjainkkal kapcsolatosan, napjainkkal összehasonlítva, tudjátok, annyi hívő közösségek, egyházak, vallásfelekezetek, gyülekezetek, minden körül, és a sasanya hívó szava hallatja hangját, és azt mondja, szárnyalj fel, emelkedj fel, és felszárnyalhatnak azok, akik megértették az utolsó hívást, amit Isten most közhírré tesz az ő kiválasztottaihoz intézve ezekben a napokban. Ó, annyira hálásak vagyunk, annyira boldogok vagyunk e felett, hogy mindennek, hogy hitet, engedelmességet tanúsíthatunk, és mindazok, akik az Úrhoz jönnek, hitet tanúsítanak, hogy a vízbemerítésben is bemerítkezhetünk, hogy láthatjuk azt, hogy Isten még munkát végez, még azon van, hogy dolgozom, írva van minden nyelvekből, népekből és nemzetiségekből, kihívja, legyenek azok sárgák, feketék, fehérek, bármilyen bőrszínünk lenne, Isten kihívja az öveit, külön választja az öveit, és akik hitet tanúsítanak teljes szívből, azok megteszik a hit lépését, és És megkérdezik, mit tehetnék még? Az utolsó vasárnap olvastuk, a komornyik nyol az égelt, ő hitet tanúsított rögtön tüstént, mikor a proféta megismertette, vagy felszólította őt, amit Filip mondott neki, mert Filip előbe terjesztette azt, amit az Ézsás proféta írva volt a Krisztusról, aki jövendőbeni volt, és hogy eljött, kilátta és kiismerte fel. Senki nem ismerte fel. Egy komornyik sem ismerte fel pillanatnyilag. De amikor elébe lett terjesztve, az Istentől küldött, az Istentől megbízott által megnyilatkozottak az ő szemei, és feltette a kérdés, itt a víz mi áll útjába a keresztségemnek? És még csak egy kérdés állt meg. Ha hiszel, teljes szívből megtörténhet. És csak annyit tudott mondani, hiszek. Hiszek, teljes szívemből hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És már is nem beszélgettek hosszadalmasan, megállították a szekeret, leszálltak a vízbe, és elegettettek az Isten parancsának. Azt kell mondjam nektek, hogy egy őszinte szívben, ahol az a hit meg van alapozva, ott nem lehet más egyebet, mint Isten szavának eleget tenni. Csak egy sóvárgás, egy vágyakozás Isten szavának eleget tenni, követelő igényének eleget tenni. De csak ott, ahol a hit megalapozott, szilárd talajon áll, a hit megszilárdult a valódi hívőkben. Néme évekre visszagondolok, amikor számosan összegyűltünk, amikor először hallottunk az ige üzenetet, és senki nem riadt vissza, télen sem. Télen emlékszek, bementünk a Rajnában, amikor a jegek lettek feltörve. Nem tartotta vissza semmi és senki, hanem a belső ösztönzés, a belső uncolás bennünk volt Isten szavának eleget tenni. De ez nem csak egy pár percre és pár órára kell nyilvánvaló legyen, hanem maradandóan bennünk kell lakozzon. Egész a végén, amíg meglátjuk azt, amit most még hiszünk. Ó, testvérek és testvérnők, legyen, hogy Isten kieszközölné belőlünk, és hiszem teljes szívemből, hogyha hűségesek maradunk, ő amúgy is hűséges, hogyha mi elgyengülünk és megbotlanánk, ő mégis hűséges marad. És ha mégis elesnénk, ő kész felemelni bennünket, felállítani bennünket, mert egy hűséges, egy csodálatos Isten, az övé legyen a dicsőség, a magasztalás, a dicséret és az imádat. Annyira hálás vagyok Istennek ezért a reggelért is, az ő drága és szent szavának hirdetéséért, annyira csodálatos volt minden szót olvasni, és ha valóban hívők vagyunk, valóban valami csodálatos hoz létre bennünk, hiszen ami mindennapi eledülünk lett, felerősít bennünket, hitben magunkba vesszük, és tovább foglalkoztat bennünket, nem csak abban a pillanatban, amikor meghallottuk és kimentük, elfelejtenénk, nem, hanem foglalkoztat bennünket, hatást gyakorol, mert szeretjük őt. Igen, ha szeretjük őt, szeretjük az ő szavát, és ebben áll a lényeg. Így áll írva, nem tehetünk másként, mint hogy az ő nevének dicséretet adjunk. Most hadd álljunk fel, dicsérjük és magasztaljuk az ő nevét. Hadd álljunk fel ezzel kapcsolatosan. Halleluja, halleluja. Mennyi, atyánk, szívünk mélyéből köszönetet mondunk neked ezek a délelőtti órákért is. Köszönetet mondunk neked, Urunk, hogy kegyelemben részesítettél bennünket ennyi ezreknek napjainkban is. Urunk, kérünk téged, hogy a te kegyelmed kezdettől fogva végig életünkben nyilvánvaló legyen és létező legyen, mert mi hasznunk lenne, hogyha kezdtünk volna ezen az úton járni, és nem tartanánk lépést a mindvégig. Urunk, kérünk téged szívünk mélyéből, ajándékozz meg kegyelemmel bennünket, ajándékozz meg engem kegyelemmel, szeretett testvéreimet kegyelemmel, légy minnyájunknak segítségére az idők folyamán tekintetünket terjátszögezni, hogy csak téged látjunk, lássunk, mint vezetőket, mint útmutatónkat. Uram, köszönetet mondunk neked, hogy nem hagytál el bennünket mind a mai napig, Uram, és nem nélkülöztél bennünket ezekben a napokban is. Gondoltál mireánk, Uram, köszönetet mondunk neked, hogy még mindig munkán vagy, még mindig hívod a tieidet, a te kiválasztottaid még gyűjtöd, magadhoz vonod őket, mert nem sokára el fogsz jönni, és magadhoz fogsz venni a te dicsőségedbe. Ó, Uram, felszárnyalunk a sasszárnyak, eme hatalmas szárnyain. Ó, Uram, köszönetet mondunk neked, imádunk téged ezen a reggeli órákban, neked adjuk a tiszteletet, a magasztalást, az imádatot, a dicséretet. Uram, nagy dolgot végeztél, kinyilatkoztattad magad napjainkban, szóltál hatalmas módon, és még most is folytatólagosan szólsz, és köszíré teszed a te szavadat, áldva legyen a te szent neved, hogy még gyűjtöd a te népedet szemeink láttára, ami számunkra lehetetlennek tűnik, és felfoghatatlannak. Uram, neked megvannak az útjaid. Ó, Uram, téged illet a tisztelet, a világ megalapításodtól kezdve áldva legyen a neved, Uram. Közösen hálát adunk neked a te szent és drága szavaidért, és Uram, most kérünk téged, közösen légy a mi testvérünkkel is, amikor most újra Afrikába akar repülni. Uram, hadd legyen a te tanúvallód, az igazság tanúvallója, a te szavad tanúvallója, ahogy a te drága, jó, szent szellemet benne legyen minden tekintetben kihatással, mint soha ennek előtte. Kérünk téged, Uram, ajándékozz meg erővel, és hogy a te szent szellemet nyilvánvaló legyen lépésről lépésre. Ez a mi kérésünk. És ez a mi közben járó imádságunk ma reggel is mindenkivel kapcsolatosan, Uram, akiket az ördög befolyásolni tudott azokkal tekintetben. Ó, Uram, te nyilvánvalóvá te nevedet ő előttük is. Ó, Uram, halleluja, köszönetet mondunk neked, hogy a Golgotai kereszten bekövetkezett, nyilvánvaló lett, Uram, a csodálatos győzelem. Köszönetet mondunk neked, hogy te vagy a győző. A te nevednek térjen a tisztelet, a magasztalás, az imádat. Uram, ismered a szíveinket, ismered a mi gondolatainkat is, mi foglalkoztat bennünket, Uram. Ó, Uram, annyira jól ismersz bennünk, meghajlunk te előtted. Az élő, igazságos, hűséges, az örökkévaló Istenünk előtt, halleluja, áldva legyen a te neved, Uram. Imádunk téged, imádunk, és magasztaljuk téged a te jelenlétedet, mert nem vagy messze, közzel valónká lettél, Uram. Áldva legyen a te dicsőséges, csodálatos neved. Légy továbbra is velünk, Uram. És mindazokkal, Uram, akiket még elhívsz, akiket még hozzácsattolsz ezekben a napokban. A zairi testvéreinket is áld meg, Uram. Áld meg testvérünket Belgiából. Áld meg mindazokat, akik itt vannak, és akik nem tudnak itt lenni ma reggel, Uram. Kérlek, Uram, végezd kegyelemből a te munkádat. Imádunk téged, Uram, magasztalunk téged, dicsérjük a te jelenlétedet, Uram, hogy nyilvánvaló lettél, hogy közzelvaló lettél, Uram, hogy jelenvaló vagy, Uram, hogy hallhatjuk a te szavadat, tudomásul vehetjük, hitet tanúsítatunk, áldva legyen a te neved, Uram, dicsőség neked, ó, Uram, te hallgass meg imádságunkat, Úr Jézusunk, dicsőséggel te nevednek. Halleluja, dicsőség, halleluja, halleluja, halleluja. Ó, Uram, Halleluja, halleluja. Magasztalva legyen a te neved. Magasztalva legyen a te neved. Csak Jézusnak adjuk a tiszteletet. Csak Jézusnak adjuk a tiszteletet. És hirdetjük, köszíré tesszük az ő szeretetét. És hirdetjük, köszíré tesszük az ő szeretetét. Csak Jézusnak adjuk a tiszteletet. Csak Jézust részesítjük tisztességben. És hirdetjük az ő dicsőséges, csodálatos szeretetét.